Tegnap milyen nap volt? Azon kívül, hogy szombat. Valaminek a világnapja. Tehát elég sok ilyen világnap van. Lehet, hogy minden napra jut egy. Tegnap az ima világnapja volt. És csak arra gondoltam, hogy maga az ima mennyire fontos. Az életünknek mennyire fontos része az ima. Amikor beszélünk Istennel, amikor elmondjuk Istennek a gondolatainkat, amikor elmondjuk Istennek a fájdalmainkat, elmondjuk Istennek a kéréseinket, a kérdéseinket, amik ott vannak bennünk, amikre keresjük a válaszokat, és hallgatjuk. Hallgatjuk őt, hogy mit válaszol, mit mond nekünk Isten. Mert az ima csak nem arról szól csak, hogy én beszélek. Arról is szól, hogy Isten beszél hozzám. És én hallgatom. Hallgatom, hogy ő mit akar mondani nekem. És nem tudom, tudjátok-e, hogy talán nem mindenki tudja, hogy Karesz kórházban van. Azt hiszem, tegnapi napon majdnem kapott egy agyi infarktust, és fölment a vérnyomása 200 fölé, úgy most az intenzív osztályon van, és vizsgálják, próbálják beállítani a gyógyszereit, és arra gondoltam, hogy most így együtt imádkozzunk érte. Ő érte, és Katáért. Tudjátok, hogy ő is beteg, és úgy néz ki, hogy lesz egy műtétje. Úgyhogy csak hajtsuk meg a fejünket, és vigyük Isten elé őket. Mennyi atyánk, tényleg csak köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük neked, hogy gondod van ránk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mehetünk hozzád a kérdéseinkkel. Mehetünk hozzád a problémáinkkal. És most eléd visszük ezt a két drága embert, Urunk. Karcsit, Urunk, csak kérünk, hogy erősítsd meg őt, és bátorítsd őt. Adj neki erőt. Adj neki egy békességet, egy nyugalmat. Adj az orvosoknak bölcsességet, hogy megtalálják a megfelelő gyógymódot a számára. És Mariannak, Urunk, hogy tudja bátorítani Karcsit. Drága testvérünk, tényleg csak fontosak ők számunkra. Csak gyógyítsd őt, Urunk. És Katát, Uram. Csak erősítsd meg őt, és csak tápláld a te igazságoddal. Csak adj neki is békességet, Uram, és örömet ebben a helyzetben is. Hogy rád tudjanak nézni mindketten, Uram. Mert te vagy a szabadító, te vagy a gyógyító. Köszönjük, Urunk. Dicsőség neked, Atyánk. Ki máshoz mehetnénk, ha nem hozzád? ki másban bízhatnánk, Urunk, hanem benned. Köszönjük. Jézus nevében. Amen. Amen. És amiről szeretnék ma beszélni, nem lesz túl hosszú a mai üzenet, az a megváltás. De mi is a megváltás? Mit jelent az, hogy megváltás? Mi a szónak a jelentése? A szó maga azt jelenti, hogy megvásárolni, kivásárolni, kiváltani valamit, vagy valakit. Egy visszavásárlást jelent. És az ember életének egyik fontos, ha nem a legfontosabb eseménye, amikor oda megy Istenhez, és azt mondja, itt vagyok, Uram, itt vagyok, úgy, ahogy vagyok, jöttem hozzád, és csak te szabadíts meg, te vagy a megváltó. Csak jöjj be az életembe. De igazából mi van ennek a hátterében? Mi történik ilyenkor? Mi történik a megváltáskor? Honnan jön? És mit kell hozzá csinálnom, hogy az enyém legyen a megváltás? Jónak kell lennem. Sokan azt mondják, hogy legyél jó, adakozz, menj el a templomba, az elég. Vagy aszkéta életmódot kell folytatni. És még sáskát kell lenni, mint keresztelő János. Igazából korbácsoljam magamat. Ez viszel a megváltáshoz? Nem. Nem ez. De akkor mi? Akkor mi a megoldás? Mi a válasz erre a kérdésre? De a megváltás az Istennek a munkája. Teljes mértékben Isten munkája. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verse azt mondja, mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Aki hisz a fiában. Oké, de az mit jelent? Mi az a hit? Egészséged. A hit lényege az abból áll, hogy igaznak tartjuk és elfogadjuk azt, amit Isten kijelentett. És a bizalom Krisztusban, akit Isten küldött, és a belé helyezett bizalom, és hogy őt Úrnak és Krisztusnak tartom, megváltónak fogadjam el. És egy szeretetből való engedelmesség. Hogy engedelmeskedek Isten igazságának, Isten igéjének. És ez a megváltás egy személyen keresztül történik. De ki ez a személy? Én magam? Képes vagyok én magamat megváltani? Képes vagyok én magamat megszabadítani? Képes vagyok én magamat elfogadhatóvá tenni Isten előtt? Tudok olyan jó lenni, hogy Isten azt mondja, oké, megfeleltél, átmentél a rostán. Vagy kell valami más, vagy kell valaki más. Kell. És ez a személy, ez nem más, mint Krisztus. És a 17. vers János 3-ban. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a fiú közreműködésével megmenekülhessenek. A fiú közreműködésével. Ez Jézus Krisztus. Nincs más, aki képes megmenteni az embert. Próbálkozhatunk saját magunkban bízni, vagy a papban, a templomban, a pásztorban, a prédikátorban, vagy bárki másban, de nem fog segíteni. A saját képességeink azok nem elegendők. És ez a megváltás, ez kegyelemből megy végbe. Az Efézusi levél, második fejezet, 8-as vers azt mondja, mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Isten ajándéka. Efézus 2:8. Egy ajándék kegyelemből. De mi az a kegyelem? Mi a kegyelem? A kegyelem valami olyan, amit nem érdemlek meg. Nem tudok kiérdemelni. Nem tudok érte megdolgozni a kegyelemért. Olyasmit kapok, ami nekem nem jár. Ami nekem nem jár. Nem mondhatom azt, hogy én megdolgoztam érte. Mint a munkahelyen, elmegyek dolgozni, ledolgozom a napi 8 órát, heti 5-ször, és odaállok hónap végén a főnök elé, hogy főnök, kérem a jussomat, kérem a fizetségemet. Nem. Nem tudok jogot formálni rá. Nincsenek kiskapuk. Nem lehet kimanipulálni. Nem tudok olyasmit csinálni, amivel kiérdemelhetném. Nem tudom kimozogni. És ez ajándék. Ajándék. Kinek adok ajándékot? Vagy hogy adok ajándékot? Mi a feltétele az ajándéknak? Egyszerűen csak adom. Adom, mert fontos vagy. Adom az ajándékot, mert szeretlek. Adom, mert így döntöttem. Nem azért, mert megdolgoztál érte, vagy kiérdemelted. Az ajándéknak nem ez a lényege. Az ajándék az ingyen van. Ingyen. Róma 3, 22-től 24-ig. Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illető zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet Jézus Krisztus által elvégzett, amelyet Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. Jézus Krisztus elvégezte. És kegyelemből adja. És a megváltásnak van még egy nagyon fontos része. A vér. Vér által történik. És az emberek nem nagyon szeretnek a vérről beszélni. A vér az olyan, furcsa dolog. Igaz? És sokszor olvashatjuk a Bibliában, meg hallhatjuk tanításokban, prédikációkban, hogy Jézus Krisztus vére. Megigazulunk Krisztus vére által. Hogy az ő vére megtisztít bennünket. Megtisztít minden bűntől. De tudjuk-e, hogy ez mit jelent? Miért mondja azt az ige, hogy Krisztus vére? Ez mit jelent? Igen, a vérét adta. 3 Mózes 17-11 azt mondja, hogy az élőlények élete a vérükben van. Az élet a vérben van. És a vér egy nagyon sokoldalú szerv. Mondhatjuk azt, hogy egy szerv. Mert mit csinál a vér? Hogy áramlik az erekben, és szállítja az oxigént. Szállítja a tápanyagot a sejtekhez. Elviszi a méreganyagokat a sejtektől. És mi történik, hogyha leáll ez az áramlás? Így van. Nem tud működni a test. Ha nem áramlik a vér az erekben, akkor nem tud működni a test. Meghal. És erre majd még visszatérek később. És kicsit menjünk vissza az Ószövetségi időkbe. Egyiptom. Zsidók ott vannak Egyiptomban. És jön Mózes, hogy kivezesse őket Egyiptomban a zsidókat. De a fáraó nem engedi őket. És jönnek a csapások. És volt az utolsó csapás, a 10. Az első szülöttek halála. De miköze ennek Krisztushoz? Vagy miköze Krisztusnak ehhez a történethez? Mindjárt elmondom. 2 Mózes 12.7. Isten ad utasításokat a zsidóknak, hogy mit csináljanak. És azt mondta, a bárány vérét fogjátok föl egy edénybe, majd vegyetek belőle, és kenjétek rá annak a háznak az ajtó félfájára, meg a szemöldök fájára, ahol megeszitek a páska bárányt. Isten adta az utasítást nekik, hogy vágjanak le egy páska bárányt, egy kecskét vagy bárányt, süssék meg, és egyék meg. És a vérét rá kellett kenni az ajtókra. És így is tettek. megölték az állatokat, és a vérét rákenték az ajtókra. És egy kérdés. A mi ajtónkon ott van a vér? A te ajtódon ott van a vér? Nem szó szerint értve. Nem szó szerint. Hanem szellemi értelemben. Ott van a vér. És folytassuk a történetet. 12-es, 13-as vers. Azt mondja Isten, mert azon az éjjelen keresztül megyek Egyiptom földjén, és megölöm az egyiptomiak első szülött fiait, és házi állataik első szülöttjét is. Végrehajtom büntető ítéletemet Egyiptom összes istene fölött. Én vagyok az örökkévaló. A páska bárány vére megjelöli házaitokat és a benne lakókat. Amelyik házon látom ezt a vért, annak lakóit nem sújtom a halálos csapással, hanem elmegyek mellette, amikor átvonulok Egyiptom földjén, és lesújtok az egyiptomiakra. Ott volt a kiontott vér, az áldozatnak a vére, amit rákentek az ajtókra. Ugye a vérben van az élet. És ezt rákenték az ajtókra. Maga a páska bárány volt az, aki meghalt helyettük. Az első szülöttek helyett. Ez Krisztusnak az előképe. Ugyanúgy, ahogy Krisztus meghalt helyettünk, ugyanúgy, ahogy a bárányt megölték. De hogyan alkalmazzuk ezt a mai emberre? Mivel Isten egy szerető Isten, ezért nem hagyta magára az embert. Annak ellenére, hogy az ember hátat fordított neki. Nem hagyta, hogy a halálban maradjon az ember. Istennek volt egy nagyobb terve, aminek az ószövetségi áldozat csak az előképe volt. De maga az elv az ugyanaz. Valaki más halt meg helyette. Ott a bárány, itt meg Krisztus. Ő volt az, aki meghalt. Egy Péter, 1.18-19. Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett értetek, amely elveszíti az értékét, hanem Krisztus vérével, vagyis halálával, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. 25-ös vers. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis halála által lehetséges. Jézus vére, vagyis halála. Amikor arról ír az ige, hogy Krisztus vére által, az úgy is mondhatnánk, hogy Krisztus halála által. Krisztus halála által van Krisztus halála által lesz elfogadható az ember Isten számára. És ez egy szükséges dolog volt. Egy szükséges dolog volt. Miért? Mert Isten mindig igazságos. És Isten nem szegi meg a saját törvényeit. Nem fog hátat fordítani saját magának. Amit egyszer kimondott, az úgy van. Nem fogja azt mondani, hogy na jó, ezt most félre rakjuk kicsit, ez most nem számít, nem olyan fontos, de fontos. Istennek minden kijelentése fontos. De miért kellett Krisztusnak meghalni? Mert a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. Krisztusnak a vére, vagyis halála megváltja a hívőt. Tehát megváltja a hívőt a bűn miatti adósságából. És ennek a büntetése nem őt sújtja, hanem Krisztusra rakta rá Isten. Krisztus volt az, aki ezt az árat elhordozta. Azért, mert szereti az embert. És amikor ránéz az emberre Isten, akkor nem a bűnöst fogja látni. Nem a bűnöst fogja látni, hanem Krisztusnak a vérét. Krisztusnak az áldozatát, Krisztus halálát fogja látni, amivel kifizette az árát a bűnnek. A bűntelen, ártatlan és hibátlan Jézus Krisztus felment a keresztre, és ott meghalt. Meghalt minden ember helyett. Meghalt helyetted. Meghalt helyetted. És helyetted, és helyettem. Azért, hogy élhessünk. Azért, hogy nekünk örök életük legyen. Hogy örök élete lehessen az embernek. De. A sír üres. A sír üres. Jézus nincs a sírban, mert föltámadt. Harmadnapon föltámadt. Galácia 2:20. Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Krisztus vére itt van bennem. Krisztus áldozata itt van bennem. Krisztus szeretete itt van bennem. Krisztus élete van bennem, és képes gyógyítani. Krisztus képes meggyógyítani. Meggyógyítani a lelkisebeket. Meggyógyítani a betegségeket. A csalódásoknak a sebeit. A bántásoknak a sebeit. Mindazt, amit hordunk magunkkal. Mindazokat a sebeket, amiket cipelünk, amiket esetleg rejtegetünk. Krisztus képes meggyógyítani, mert Krisztus a gyógyító. És ha elvágom a kezem például, mi történik? A vérem kifolyik. Kifolyik a vér, és megalvad. Elzárja a sebet, és alatta gyógyul. Gyógyul a seb. Krisztus vére alatt gyógyul a seb. Gyógyul a seb. De mi történik akkor, ha valami elzárja a vér útját? Például egy vérrög. A szövetek nem kapnak elég oxigént. Nem kapnak elég tápanyagot. És romlik a működése a szervnek, vagy az adott szövetnek. Vagy akár elhal. Elhal. Biztos jártatok már úgy, hogy ráfeküdtetek a karotokra, és elzsibbadt. És nem tudtad mozgatni. Próbáltad, de csak lógott. Nem érezted, nem tudtál vele fogni. Meg kellett várni, még a vérkeringés helyreáll benne. És az oxigén eljut az izmokhoz. És tudtad használni utána. De ennek a szellemi oldala. A vér, az Krisztus. János 14.7-ben azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A vér Krisztus, ami átjárja az életünket. Az ige. Az ige átjár bennünket. Krisztusnak a beszéde. És az életünknek a különböző területein kifejti a hatását. Formál. Formálja a gondolatainkat. A céljainkat. A fontossági sorrendünk megváltozik. Az értékrendünk megváltozik. Új célokat kapunk. Új látást kapunk az életünkre Krisztustól. De mi van akkor, ha valahol a rendszerben van egy szűkület, van egy vérrög, például bűn az életünkben? Ahova nem jut el a vér. Igen. Vagy egy döntésünk, azt mondjuk, hogy stopp, Isten, ide nem jössz be. Ezt a területet megtartom magamnak. Nem akarom, hogy itten összekavard a dolgaimat. Nagyon jó ez nekem így, ahogy van. Nagyon jó ez úgy, ahogy én ezt csinálom. Neked itt nincs keresnivalód ezen a területen az életemben. Akkor az a terület nem fog növekedni. Ott nem lesz változás. Krisztus nem tud gyógyítani azon a területen. De itt megint van egy de. Krisztus világosság. János 1. első verstől. Kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, amely a világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni, vagy megérteni. Isten küldött egy embert, akit Jánosnak hívtak. Ő azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, és hogy mindenki halljon arról, aki a világosság, és higgyen benne. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról mindenkinek. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világosság volt, és bár ez a világ által jött, létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be. Akik viszont befogadták, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban látom a bűnt a saját életemben. Mert Isten világossága előhozza. Minél közelebb vagyok hozzá, annál inkább nyilvánvalóvá válik. Mert a világosság megvilágítja. Amikor az ember elfogadja Krisztus megváltását, a Szent Szellem leleplezi a bennünk lévő bűnt. És ahogy egyre inkább megismerjük, új és új területeket világít meg. Annál több részletet látok Istenből. Annál több részletet látok Isten igazságából. És ugye a jellemünk egyre inkább Krisztusra formálódik, hasonlóvá válik. Jézus adta önmagát áldozatul. Máté 14-ben van egy történet, amikor az 5000-et megetetik. Jézus adja a tanítványoknak, akik továbbadták a többieknek a halat és a kenyeret. És ez történt, üresen Jézushoz menni, ő meggazdagít, amit pedig ő ad, az úgy túlcsordul, hogy jut belőle másoknak is. Üres kézzel oda megyek Krisztushoz, ő megtölti. és tovább tudom adni. Adok belőle. Adj. Adj másoknak. Add tovább, amit kaptál. Amit Isten adott neked. Ne tartsd meg magadnak. Beszélj a hitedről. Mit tett veled Isten? Hogyan formálta az életedet? Kapzsiság. Ugye, ezt mondjuk, hogy kapzsiság, akkor általában valami pénzügyi dologra gondolunk. Mikor valaki harácsol, csak adjatok, adjatok, még csak gyűjtöget magának, minél többet. De van egy szellemi kapzsiság is. Amikor azt mondom, hogy csak adj, csak taníts, csak táplálj, csak etess, csak adjatok. De egy idő után telítődünk. Nem tudunk többet befogadni. Muszáj, hogy kiadjuk. Muszáj, hogy továbbadjuk, amit kaptunk. Ez megromlik bennünk. Megromlik. Úgy, ahogy a manna, amikor a zsidók vándoroltak a pusztába. Minden reggel jött a manna. Minden reggel jött a manna. De másnapra megromlott. Adj te is. Adj abból, amit kaptál. És nem pénzről beszélek. Nem csak pénzről beszélek. Ott van például az egyik szolgálatunk. Az ételosztás. Ami talán az egyik legnagyobb erőforrás igényű szolgálatunk. Legtöbb időt igényli, a legtöbb munkát, energiát igényli. És az üzenet elején beszéltem, hogy említettem az ima világnapját. Ma is van egy világnap. Mégpedig ima nap a világ éhezőjért. Ima nap a világ éhezőjért. Az ételosztás. Heti 700 ember. Nap mint nap. Zöldség, gyümölcs, pékáru. Az éhezők. Ott a kisbusz. A gyűjtés még mindig tart a kisbuszra, amivel szállítjuk az élelmiszert. De hogy ha Isten vezet, csak légy részese. És csak imádkozzunk az éhezőkért, a szükségben lévőkért. De, egy újabb de. Nem csak azokra gondolok, akiknek nincs kenyere, akiknek az asztalán nincsen alma, nincs gyümölcs, hanem azokra is, akik éhesek az igazságra, akik hallani akarják Isten igazságát, akik még nem ismerik Krisztust. Csak imádkozzatok érte. És most egy pár perces szünetet tartunk, úgyhogy csak imádkozz a melletted lévővel, vagy ha szeretnél egyedül, akkor magadban, az éhezőkért. Közben szól a zene. Egy pár perc, nem kell hosszan, pár percben. Köszönjük, Urunk. eléd hozzuk azokat az embereket, Urunk, akik körülöttünk vannak, akik még nem ismernek téged, családjainkban, barátaink közt. Csak imádkozunk azért, hogy leplezd le magadat előttük. Csak töltsd be a szükségeiket, Urunk. Mind a testi, mind a szellemi szükségeiket, Urunk. Benned bízunk, Jézus.